füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, az apagyilkos. Az ügyvéd azzal védte, hogy őrült. Másképp hogyan lehetne megmagyarázni ezt a különös bűntényt? Egy reggel ható környékén két hullát találtak a nádasban egymásra dobva, egy férfit és egy nőt. Mindketten gazdagok voltak, már nem éppen fiatalok, úri körök ismert tagjai. Tavaly házasodtak össze, előzetesen az asszony csak 3 évig volt özvegy. Ellenségeikről senki sem tudott, nem rabolták ki őket. Valami hosszú, hegyes vassal leszúrták, aztán a magas partról dobhatták őket a vízbe. A vizsgálat semmit sem tárt fel. A hajósok, akiknél tudakozódtak az eset felől, nem tudtak semmit. Már éppen el akarták ejteni az ügyet, mikor egy szomszéd falubeli fiatal asztalos, Georges Louis, akit általában csak a burzsoának hívtak, jelentkezett a rendőrségen, hogy tartóztassák le. Minden kérdésre csak ezt felelte. A férfit 2 éve ismertem, a nőt 6 hónap óta. Gyakran javítattak velem régi bútorokat, mert jól értek a mesterségemhez. És mikor megkérdezték tőle, miért ölte meg őket? Makacsul mindig azt válaszolta, megöltem, mert meg akartam ölni őket. Egyebet nem lehetett kiszedni belőle. Ez az ember nyilván törvénytelen gyermek volt, valamikor dajkaságba adták, azután elhagyták. Más leve nem volt, csak Georges Louis, de mivel rendkívül intelligens fiúvá serdült, és olyan ösztönös jó ízlés. És finomság volt benne, amilyen egyetlen társában sem, burzsoának nevezték el, és ettől kezdve nem is hívták másként. Asztalos lett, és nagyon ügyesnek bizonyult a mesterségében. Még fába metszegetni is tudott egy keveset. Rendkívül rajongó ember hírében állt, kommunista és nihilista elveket vallott, nagyon szerette a kalandorregényeket és rémdrámákat, és mint választópolgár és ügyes szónok, befolyásos szerepet vitt a parasztok és munkások szervezeteiben. Az ügyvéd azzal védte, hogy őrült. Csak ugyan, hogyan lehetne másként elképzelni, hogy ez a munkás megölte a legjobb rendelőit, ezeket a gazdag és, mint saját maga elismerte jól fizetővevőket, akik 2 év alatt, mint könyveiből kimutatható volt, 3000 franknyi keresethez juttatták. Csak egy magyarázat volt lehetséges, az őrültség, a lecsúszott ember fixa ideája, aki 2 burzsoát meggyilkolva a többin is bosszút áll, és az ügyvéd itt ügyesen célzott a burzsoá elnevezésre, amelyet ennek a kitaszítottnak a környék adott. Így szónokolt. Hát nem gúny ez nem olyan gúny, amely dühbe képes gurítani még ezt a szerencsétlen legényt is, akinek sem apja sem anyja. Szélsőséges híve a köztársaságiaknak. Mit mondok? Ahhoz a politikai párthoz tartozik, melynek tagjait a köztársaság nemrég agyonlövette, deportáltatta, és amelyet ma tárt karokkal fogad, ahhoz a párthoz, melynek számára a gyújtogatás elv, és a gyilkosság egyszerű eszköz. E szomorú doktrínák, melyeket a népgyűlésken maholy fennen hangoztatnak, rontották meg ezt az embert. Hallotta, hogy republikánusok, sőt asszonyok, igen, asszonyok is Gambetta vérét és Grévy vérét követelték. Beteg lelke megzavarodott, vért akart, burr. Zsoávért, nem őt kell elítélni, uraim, hanem a kommünt. Helyeslő moraj futkosott a teremben. Mindenki érezte, hogy az ügyvédnek nyert ügye van. Az államügyész nem tette ellenvetést. Ekkor az elnök a vádlotthoz intézte a szokásos kérdést. Vádlott, mit hozhat fel a védelmére? Az asztalos felállt. Kis termetű, lemszőke ember volt, szeme szürke, merev és tiszta. Erős, bátor és zengő hangon beszélt, és a gyönge fiatal ember már az első szavaival megváltoztatta az emberek róla formált ítéletét. Hangosan, szónokiasan beszélt, de olyan tisztán, hogy a nagy terem minden sarkában a legkisebb szavát is megértették. Elnök úr, minthogy nem akarok az őrültek házába jutni, ennél még a guillotinet is szívesebben választom, mindent el fogok mondani. Megöltem ezt a férfit és ezt a nőt, mert ők voltak a szüleim. Hallgassanak meg, és ítéljenek fölöttem. Egy nő gyermeket szült, aztán dajkaságba adta valahová. Annyit tudott csak, hogy milyen vidékre vitte bűntársa a kis ártatlan teremtést. Az azonban örök nyomorúságra, a törvénytelen származás szégyenére, sőt még többre, halálra volt kárhoztatva, mert elhagyták, mert a dajka, mivel nem kapta meg a havi járandóságát, hagyhatta volna, hogy miként gyakran előfordul, pusztuljon, éhezzen, meghaljon. Dajkám becsületes asszony volt, asszonyabb, nemesebb, anyább, mint az igazi anyám. Felnevelt, rosszul tette, hogy teljesítette a kötelességét. Jobb, ha veszni hagyják azokat a nyomorultakat, akiket a város környéki falvakban dobálnak el, ahogy a szemetet árokba dobják. Azzal a bizonytalan érzéssel nőttem fel, hogy valami becstelen van bennem. A többi fiú egy napon Zabinak mondott. Nem tudták, mit jelent ez a szó, a szüleitől hallhatta valamelyikük. Nem tudtam én sem, de éreztem. Az iskolában, joggal mondhatom, a legértelmesebbek közé tartoztam. Derék ember válhatott volna belőlem, elnök úr, talán kiváló ember is, ha a szüleim nem követték volna el a bűnt, hogy elhagytak. Ezt a bűnt ellenem követték el. Én voltam az áldozat, ők voltak a vétkesek. Nem tudtam védekezni, és bennük nem volt könyörület. Szeretniük kellett volna, és kivetettek. Nekik köszönhetem az életemet, de hát ajándék az élet. Az enyém semmi esetre sem volt más, csak szerencsétlenség. Miután így alázatosan kitettek, nem tartoztam nekik mással, csak a bosszúval. Elkövették ellenem a legembertelenebb, a legaljasabb, a legszörnyűbb tettet, amit ember ellen el lehet követni. Akit megütnek, visszaüt. Akit kirabolnak, visszakapja a pénzét a rendőrség útján. Akit megcsalnak, kijátszanak, mártírrá tesznek, az öl. Akit megpofoznak, öl. Akit megbecstelenítenek, öl. Engem jobban kiraboltak, kijátszottak, nagyobb mártírságra vetettek, erkölcsileg jobban megpofoztak és megbecstelenítettek, mint mindazokat, akiket önök itt felmentenek. Megbosszultam magamat, öltem. Törvényes jogom volt rá, elvettem boldog életüket, cserébe azért a rettenetes életért, amelyre ők kárhoztattak. Azt fogják mondani, hogy apagyilkos vagyok. Hát szüleim voltak ezek, akiknek számára én borzalmas teherrémület és szégyenfolt voltam. Akikre nézve születésem csapás és életem a gyalázat állandó fenyegetése volt. Önző gyönyört kerestek, és egy nem kívánt gyermeknek adtak életet. Tönkretették a gyermeket, és én visszaadtam nekik a kölcsönt. Mind a mellett, még a végén is kész voltam szeretni őket. 2 éve, mint már említettem, hogy az a férfi, az apám, először betette hozzám a lábát. Semmire sem gyanakodtam. 2 bútordarabot rendelt nálam. Később tudtam meg, hogy a plébánosnál, teljes titoktartás pecsétje alatt, tudakozódott utánam. Gyakran eljött. Dolgoztatott, és jól fizetett. Néha még beszélgetett is egyről másról. Jó érzéssel voltam iránta. Ennek az évnek az elején elhozta a feleségét, az anyámat. Mikor az asszony belépett, annyira reszketett, hogy azt hittem, valami ideg baja van. Aztán széket kért és egy pohár vizet. Egyetlen szót sem szólt. Úgy nézett a bútorokra, mint egy bolond, és össze-vissza mindig csak igennel és nemmel felelt, akármit kérdezett tőle a férje. Mikor eltávozott, azt hittem, egy kicsit hibbant az esze. A következő hónapban megint eljött. Nyugodt volt, uralkodott magán. Ezen a napon elég sokáig nálam maradtak beszélgetni. Nagyobb megrendelést tettek. Még 3-szor láttam a nőt, anélkül, hogy bármit sejtettem volna. Egy nap azonban az életemről, gyermekkoromról, szüleimről kezdett beszélni. Azt feleltem, az én szüleim, asszonyom, olyan nyomorultak voltak, hogy elhagytak akkor a szívéhez kapott, és elájult. Rögtön arra gondoltam, ő az anyám, de vigyáztam, hogy semmit észre ne vegyenek rajtam. Azt akartam, hogy még egyszer eljöjjön, efen is utána jártam, hogy kicsodák. Megtudtam, hogy a múlt július óta házasok, és hogy anyám csak 3 évig volt özvegy. Rebesgették ugyan, hogy már az első férje életében szerették egymást, de arra semmi bizonyíték nem volt. Én voltam a bizonyíték, amelyet először elrejtettek, majd azt remélték, hogy elpusztul. Vártam. Egy este megint megjelent, ekkor is apám kíséretében. Ezen a napon nagyon izgatottnak és meghatottnak látszott, nem tudom, miért. Aztán, mikor eljött a távozás perce, így szólt. Javát akarom, mert becsületes fiúnak és munkásnak látszik. Bizonyára gondolni fog egy napon arra, hogy megházasodjék. Segíteni akarok magán, hogy szabadon választhassa meg a nőt, akivel boldog lesz. Egyszer én is szívem ellenére mentem férjhez, és tudom, milyen gyötrelem az ilyen élet. Most gazdag vagyok, nincs gyermekem, rendelkezem a vagyonommal. Fogadja ezt a nász ajándékot. Nagy, lepecsételt borítékot nyújtott felém. Erősen ránéztem, aztán azt mondtam neki, ön az anyám. 3 lépést hátrált, és kezével eltakarta a szemét, hogy ne lásson. A másik a férfi az apám a karjaiba fogta és rámordított, megbolondult. Azt feleltem, egyáltalán nem. Jól tudom, hogy önök a szüleim. Engem nem lehet így becsapni. Valják be, és én megőrzöm a titkukat. Nem haragszom önökre. Továbbra is az leszek, ami vagyok. Asztalos. A férfi a kijárat felé hátrált, s közben folyton a feleségét támogatta, aki zokogni kezdett. Megelőztem őket, becsuktam az ajtót, a kulcsot zsebre vágtam és így szóltam, nézzen csak, rátagadhatja még, hogy ez a nő az anyám. A férfi felháborodott, halálsápadt lett, elrémítette a gondolat, hogy a mindeddig elkerült botrány most hirtelen kirobbanhat, hogy helyzetük, jó hírük, becsületük egyszerre elveszhet. Dadogva válaszolt. Csibész, zsarolni akar, így tegyen jót az ember a néppel, így segítse, gyámolítsa ezeket a bugrisokat. Anyám kétségbeesve egyre csak azt ismételgette, menjünk, menjünk, Ekkor az apám, minthogy az ajtó zárva volt, rám kiáltott, ha nem nyitja ki rögtön, lecsukatom zsarolás és erőszak miatt. Uralkodtam magamon. Kinyitottam az ajtót, és néztem, ahogy eltűnnek az éjszakában. S akkor hirtelen azt éreztem, hogy elárvultam, hogy eldobtak, cserben hagytak. Rettenetes szomorúság, harag, gyűlölet és undor keveréke fogott el. Lelkem mélyéből felháborodtam. Felháborított az igazság, az őszinteség, a becsület hiánya, és visszautasított közeledésemnek a tudata. Futni kezdtem, hogy elérjem őket a Szajna mentén, amerre haladniuk kellett, hogy az hatói állomásra jussanak. Csak hamar utolértem őket. Már egészen ránk sötétedett. Lábujjegyen mentem a füvön, úgyhogy nem hallottak. Anyám szakadatlanul sírt. Apám így szólt. A te hibád. Miért akartad látni mindenáron? Őrültség volt a mi helyzetünkben. Messziről is segíthettünk volna, nem kellett volna mutatkoznunk. Ha már nem törvényesíthetjük, mire valók voltak ezek a veszélyes látogatások? Ekkor eléjük ugrottam, könyörögve, ugye, hogy önök a szüleim? Egyszer már eldobtak el akarnak dobni másodszor is? Ekkor, elnök úr, a férfi kezet emelt rám, esküszöm a becsületemre, a törvényre, a köztársaságra. Megütött, és mikor nyakon ragadtam, revolvert rántott. Szemeim elborultak. Már nem is tudom, a körzőm a zsebemben volt. És ütni kezdtem, ütni, ahogy csak bírtam. Az anyám sikoltozni kezdett, segítség, gyilkos, és megragadta a szakállamat. Úgy látszik, őt is. Megöltem, hát tudom én, mit tettem abban a pillanatban. Aztán, amikor láttam, hogy mindkettő a földön hever, bedobtam őket a Szajnába, gondolkodás nélkül. Így történt, most ítéljenek fölöttem. A vádlott leült, ezután a leleplezés után a tárgyalást a következő ülésre halasztották. Az ülést a napokban tartják meg. Ha esküdtek volnánk, mit tennénk ezzel az apagyilkossal?